Üdvözlöm a hallgatókat, Ignát Márk vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Kocsonya Zoltán. Az Egyesült Államok átvenni a gázai övezetet, és ott a Közel-Kelet rivieráját alakítanák ki, a palesztinokat pedig Jordániába és Egyiptomba telepítenék. Erről beszélt Donald Trump amerikai elnök Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatóján. Nagy Dávid, Izrael szakértő, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány geopolitikai elemzője szerint a javaslat több okból sem megvalósítható. Varga Mónika interjúja.
Az újdonság most az volt, ami azért tényleg megdöbbentett sokakat, hogy azt bejelentett, hogy az Egyesült Államok átvenni a gázai övezet irányítását. Ugye arról már korábban is volt szó, meg az elmúlt hetekben Trump többször elmondta, hogy a palesztinokat kitelepíteni Gázából is. Szerinte Jordánia és Egyiptom nyitott is arra, hogy befogadja, körülbelül 2 millió emberről beszélünk egyébként. Jordánia és Egyiptom is kategorikusan elutasított ezt, hogy nincs erről szó, ők nem szeretnék befogadni a palesztinokat, és nekik ott kell maradniuk Gázába. Ennek ellenére Trump a szokásos tranzakciós politikájához híven azt mondja, hogy ő meg fogja tudni győzni ennek a két országnak a vezetőit, mert az Egyesült Államok sokat tett, Egyiptomért is, Jordániáért is, ezért lesz velük megegyezés. Másrésztről egyébként meg Izraelben, főleg a Netanyahu kormánykoalíciónak a jobb széle már régóta hangoztatja azt a háború 15 hónapja során, igazából már az elejétől kezdve, hogy ki kell telepíteni Gázának a lakosságát. Ők azért is hivatkoznak erre, és azért is mondják ezt, mert a Hamász egyértelműen kihasználja Gáza lakosságát arra, hogy toborozzon, hogy újra feltöltse a sorait, és nem szeretnénk, hogyha megismétlődne újra az, ami október 7-én történt. Izraelből már lehetett hallani ilyen álláspontokat, ilyen javaslatokat, de amennyire ez lehetett látni a sajtótájékoztatón is, ez azért meglepetésként érte még magát Netanyahut is.
Jól értem, hogy Donald Trump nyaraló helyet tervez oda, ahol több ezer ember halt meg, tehát ezt érti ő Közel-Keleti Riviera alatt?
Igen, ugye ezt is már Trumptól korábban hallottuk, már a kampánya során is, illetve az előző ciklus alatt is a veje, a Jared Kushner beszélt arról, hogy Gáza egyébként egy mennyire szép és mennyire jól kihasználható tengerparti földterület. Ez valószínűleg az elnöknek még a korábbi ingatlanmágnási múltjából jöhet, de valóban erről beszélt a Trump is, hogy nagyon jó potenciál rejlik a gázai övezetben. Monakóhoz hasonlította, illetve hogyha újjáépítenék az övezetet, akkor a gazdasági fellendülést hozna és befogadhatná újra a Közel-Keletből. Nem csak egyébként a palesztinokra, hanem azt mondta, hogy a régiónak bármely lakosát.
A gázai övezetet eddig sem sikerült megtisztítani a Hamasztól, de hát Trump terve feltételezni azt, hogy ott ne legyen egy Hamasz miliszista sem.
Érdekes, hogy megkérdezték Trumpot, hogy akár amerikai katonákat is akkor ledobnának-e Gázába. Ő erre azt mondta, hogy ha szükséges, akkor igen. Azt gondolom ez alatt erre is gondolt, hogyha kell, akkor ugye nem csak a háború utáni úgymond romeltakarítást, megtisztítást, terület megtisztítását végeznék, hanem akár a Hamasztal is fölvennék a harcot. Nyilván itt nagyon sok kérdőjel van, és nagyon homályos az egész, hogy Trump mire gondolhatott pontosan, és neki milyen terv van, ha egyáltalán az asztalfiókban. Úgyhogy emiatt nyilván ez is egy akadálya annak, hogy Trumpnak a terve megvalósuljon.
Ez egy terv marad, vagy innentől kezdve erről akkor elkezdenek tárgyalni?
Nagyon nagy vízhangja volt Trump kijelentéseinek, nyilván Izraelben is, de egyébként nemzetközi szinten is. Izraelben nagyon sokan ráugrottak gyorsan, nem azt mondták, hogy akkor ezt így kell csinálni, hanem azt mondták, hogy ilyen out of the box megközelítésekre van egyébként szükség, mert amit eddig csináltak Gázában, az, hogy ugye Izrael időszakonként bevonul, vagy belő, hogy leszerelje az aktuális terrorszervezetet, az nem működik, és ezért szükség van ilyen nem szokványos ötletekre is. A nemzetközi közösség pedig nyilván elutasította egyértelműen az Európai Unió országainak vezetői, külügyminiszterei sorra fogalmazzák meg az álláspontjaikat, hogy ez nem elfogadható. Ez ugye a két állami megoldás, mi szerint egy zsidó állam és egy palesztin államnak is meg kell valósulnia azon a területen, ez azt is aláássa. Tehát a nemzetközi közösség számára ez nem elfogadható. Én azt gondolom, hogy emiatt ez nem is fog megvalósulni hosszú távon. Tényleg egy nem szokványos kezdeményezés, de azt gondolom, hogy maguk a palesztinok sem szeretnék egyébként nagy számban elhagyni a területet, másrészt nincs is, aki most befogadná őket, azt gondolom, hogy ezért ez nem fog megvalósulni ebben a formában.
Ugye ez a hír, ez a terv, ez éppen a Hamász és az Izrael közötti tűzszünet közepette érkezett. Milyen hatással lehet erre, vagy nem is véletlen az, hogy erre az időpontra időzítette ezt az amerikai elnök?
Igen, ugye a Hamász és Izrael között éppen folyamatban van egy tűzszünet, és még 76 izraeli túsz mindig a Hamásznak a fogságában van, akik a következő hetekben szabadulnának a tűzszünetnek a részeként. Ugye az, hogy milyen hatás gyakorolt ez magára a tűzszünetre, azt még most nem látjuk, biztos, hogy egyfajta nyomás is gyakorol a Hamászra, akik azonnal elutasították egyébként Trumpnak a felvetését, viszont azt ne felejtsük el, hogy a Hamász azért tartja még mindig a túszokat, azért próbálja ezt a tűzszüneti megállapodást is minél inkább kitolni, hogy addig is ott Gáza uraként bent tudjon maradni, és a Gáza jövőjével kapcsolatos diskurzusból ő ne maradjon ki.
Jelentős mennyiségű aranyat szállított ki az Egyesült Államok Európából, emiatt az is megtörténhet, hogy rövidesen aranyhiány alakul ki a kontinensen, mondta az Inforádiónak a Conclude befektetési ZRT cégvezetője. Az okokról Sipos Ildikó kérdezte Juhász Kristófot.
Az arany árfolyam az újabb történelmi csúcsot ért el, $2830 per unciára ment fel, de ez igazából jelentőségében lehet, hogy eltörpül amellett, a grafikon mellett, amit egy hongkongi aranykereskedő ismerősünk tett közzé. Gyakorlatilag ebben az évszázadban még nem látott mértéket öltött a fizikai arany leszállítások mértéke, ugye a COMEX határidős aranytőzsdén, és ez egyrészt egy piac bekerítési spekuláció lehet, másrészt egy felkészülés a Mexikóval és a Kanadával szemben bevezetendő 25%-os amerikai vámokra. Ugye mind Kanada, mind Mexikó jelentős arany és ezüst exportáló ország, és ugye jelentős importokat intéznek Amerika irányából a kanadai és a mexikói arany és ezüstbányákból. Tehát egyrészt lehet erre készülnek fel, hogy kialakul egy arany-ezüst hiány a vámoknak köszönhetően, illetve 25%-kal drágulhat ugye az amerikai aranyár, úgymond a 25%-os vámoknak köszönhetően, és erre úgy készültek az amerikai kereskedők, hogy Londonból, Zürichből és Frankfurtból 1 kilós aranyrudakat szállítottak be a COMEX 100 unciás határidős kontraktusai mögé. Tényleg kiugróan magas a leszállítások aránya, tehát a Covid-dal és a orosz-ukrán háború kitörésével sem lehet összehasonlítani.
Tehát tulajdonképpen Amerika készül bespájzolni aranyat, vagy már ezt meg is tette, és ez egész konkrétan mekkora mennyiséget jelent, amelyet most elszállítottak?
Körülbelül 3 millió unciányi aranyról van szó, ez 93 tonna. Ez ugye nagyjából egyébként a magyar aranytartalékkal összemérhető, és ez mindez 2025. januárjában, tehát ahogy lejárt a határidős kontraktus, a 2025. január 31-i kontraktus, ezt nem cashben számolták el, ami egyébként az esetek 99%-ában szokás, hanem inkább lekérték a határidős kontraktusok mögé a fizikai aranyat, és ugye ennek hatására ugrott meg nagyon az Amerikába beimportált arany mennyisége, és mivel a fizikai arany készlet az teljesen véges, ez azt jelenti, hogy az Európából kiáramló arany az hiányozni fog, amit a svájci finomítók, illetve pénzverdék azok több hónapos határidővel tudnak csak bepótolni akár esetenként. Tehát vannak olyan arany, rudak aranyérmék, amikből már most kisebb készlet érhető el, mint ami ugye a jól megszokott volt.
Ez milyen hatással lehet Európára, az európai aranytartalékokra vagy aranykereskedelemre nézve?
Ugye mindenképpen egyrészt a szállítási határidők növekedhetnek, illetve akár az is elképzelhető, hogy hasonlóan 2022 tavaszához, illetve 2020 tavaszához, ugye az orosz-ukrán háború és a Covid-járvány kitörésekor a fizikai arany árfolyama az elvált a tőzsdei arany árfolyamtól, és esetenként akár 10-15% százalékkal is magasabban forgott a fizikailag elérhető befektetési arany szemben, ugye például a határidős tőzsdei árfolyamokkal. Ez, hogyha tényleg valóban kialakulna egy ilyen aranyhiányos szituáció, akkor arra kell készülni, hogy magasabb felárat kell fizetni annak, aki befektetési aranyat szeretne vásárolni a megszokottnál. Tehát ugye például most mondok egy példát, hogy egy 1 kilós aranyrudat a pillanatnyi aranyár, tőzsdei aranyár folyam fölött akár egy 1,5-2%-kal meg lehet vásárolni. Ez a COVID és a háború kitörésekor ez 10-15%-ra is ugrott.
Bármilyen szempontból ez a helyzet lehet veszélyes Európára nézve?
Hát ugye a következő lépés az az lehet, hogy Donald Trump Európai Unióval szemben is vámokat vezet be. Ez ugye nyilván akár az európai aranyárfolyamok drasztikus emelkedését is előrevetítheti, de ugye nem lehet igazából itt 16 éves tapasztalatunkban még nem volt ilyen helyzet, hogy egyik napról a másikra bevezetnek vámokat, mégsem vezetnek be, aztán mégis bevezetnek, úgyhogy ez az a bizonytalanság, amire igazából láthatóan Amerikában már készülnek, és hát valószínűleg előbb-utóbb az európai befektetőket is meg fogja szólítani, és az arany felé indukálni, mert eddig egyelőre itt Európában elég langyosnak mondható az aranykereslet.
Horvátországban az euróövezeti csatlakozás, valamint a schengeni térségbe való belépés pozitív eredményeket hozott. A turizmusra egyértelműen kedvező hatással volt, írja a tanulmányában az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány. A horvát gazdaság teljesítményéről Szabó Gergő kérdezte Szigeti Ambrus Nikolettát, az Ökonomusz elemzőjét.
Az eddigi adatok alapján, amelyekből ugyan nem vonhatunk le hosszú távú konzekvenciát, hiszen mindössze 2-3 év telt el még a csatlakozás óta, de mindaddig azt láthatjuk, hogy vannak olyan ágazatok, amelyekben nagyon kedvező volt az euróövezeti tagságnak a belépése, illetve emellett nagyon kedvező volt az is, hogy Horvátország a schengeni övezetnek is a tagja lett. Itt két olyan szektorikai ágazata az, ami kiemelkedő fontosságú Horvátországban, hiszen a gazdaságnak az egyik hajtómotorja. A másik pedig a külföldi tőkebefektetéseknek a növekedése, hiszen itt azt láthatjuk, hogy az euróvezetnek a szóba kerülése idejétől, tehát már 2021-től, onnantól, hogy Horvátországban már előrelátható volt az, hogy be fogják vezetni az eurót, élénkülni kezdtek a külföldi tőkebefektetések, és ez kedvezően hatott az országnak a külföldi megítélésére is.
A beruházásokat is részletesen elemezték. Ettéren mit láttak, főleg milyen beruházások valósultak meg, és mennyire volt érezhető a hatása tényleg a csatlakozásnak a schengeni térséghez és az euróvezethez ettéren?
A külföldi tőkebefektetések esetében azt láthatjuk, hogy a külföldről érkező FDI tulajdonképpen a nyugat-európai országokból, így Németországból, Olaszországból, Ausztriából, Szlovéniából érkezik Horvátországba, illetve a szomszédos államok közül Bosznia-Hercegovinából jelentős a tőkekihelyezéseknek a mértéke az országban. Ezeknek a jelentős része a szolgáltatási szektorba áramlik, tehát például a tanácsadási, biztosítási területekre, de feltételezhetően, illetve láthatjuk az adatokból azt, hogy külföldi tőkebefektetéseknek egy jelentős része érkezik az élelmiszeripari ágazatba, illetve az olyan szektorokba, amelyek a gazdaságon belül jól teljesítenek az országban. Ezek a beruházások egyrészt munkahelyeket teremtenek az országban, tehát tovább növelik a gazdaságnak a teljesítményét, és ezáltal pedig a társadalmi jólétet is fejlesztik.
Mennyit dobott a schengeni térség és az euró bevezetése a horvát turizmuson? Látható-e elmozdulás, mert ez eddig is nagyon erős volt?
Így van, tulajdonképpen itt látható a leginkább mind a schengeni térségbe, mind pedig az euróvezetbe való csatlakozásnak a hatása a horvát adatok tekintetében. A 2022-es és 2023-as számok nagyjából hasonlóak voltak. Mindkét évben 15,3 millió között volt a nemzetközi regisztrált érkezéseknek a száma. A 2022-es adatokra érthető módon hatással volt az orosz-ukrán háború, az emiatt elmaradó orosz és ukrán turisták, illetve az is, hogy nagyon sokan más országba tervezték a pihenésüket, nyaralásukat a háború miatt, illetve annak a veszélyétől tartva. A 2024-es év eddigi ismert adatai azonban az előző szezonokhoz képest jelentős növekedést mutatnak el az ide látogatók arányában. A tavalyi év folyamán 21,3 millióan választották a horvát tengerpartokat a nyaralásuk helyszínéül. Ugyanakkor ez nem járt együtt a nemzetközi turizmus bevételének növekedésével, ennek hátterében pedig az áll, hogy az infláció miatt megemelkedett fogyasztói árak hatással voltak ennek a bevételi forrásnak a növekedésére, és a szolgáltatások árának növekedése szintén meghatározó volt a turisták költései szempontjából.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
A Brexit miatt a britek megúszhatják Donald Trump büntető vámjait, bár a Szigetországban tudják, hogy azért valamilyen árat kell fizetni. És azt is, hogy nem lenne elég erejük visszavágni az amerikai elnöknek, Svetnik Endre londoni tudósítása.
Miközben Donald Trump eredményesen alkalmazta a vámfegyvert Kanada és Mexikó ellen, az Európai Unióban arra készülnek, hogy megsarcolja az európai importot is. Kérdés, hogy ugyanúgy visszavágnak-e, mint a 2-10%-os vámmal sújtott Kína. Az első Trump elnökség óta az EU-ból, a közös piacból és a vámunióból távozott Nagy-Britanniában abban reménykednek, hogy a Brexit miatt nem sújt le a tengeren túli pallos. Viszont, mivel Trump ismerten tranzakciós politikus, valamilyen árat kell majd fizetniük. Több médium megvizsgálta, mivel lehetne megpuhítani Donald Trumpot, aki az ideológiai szakadék ellenére többször méltatta Sir Keir Starmer brit miniszterelnököt. A Politico szerint például nem túl bonyolult a képlet. Amerikai csirkét, cseppfolyósított földgázt, LNG-t és harci gépeket kell vásárolni. Az Ukrajna elleni orosz invázió után a britek 26%-kal növelték az amerikai LNG importot, és kommentátorok szerint a további vásárlások úgymond hídépítő szerepet játszhatnak. Viszont a hazai zöld lobby a klímavállalások miatt felháborodva fogadná a messziről szennyező módon szállított és emiatt nagy karbonlábnyommal rendelkező amerikai gázt. Ez a lobby, annak ellenére, hogy Nagy-Britannia a globális üvegházgáz emisszió mindössze 1%-át adja, már elérte, hogy fokozatosan kivezessék a hazai kitermelési földgázt és a megújuló források és a hőszivattyúk nagyobb használatát sürgeti. A britek azzal is Trump kedvében járhatnának, hogy felpörgetik az amerikai gyártású F-35-ös harci gépek vásárlását. 10 éve még azt mondták, 135-öt vesznek meg, de eddig csak 48-at rendeltek. Viszont így veszélybe kerülne a terv, hogy Olaszországgal és Japánnal együttműködve építsenek új lopakodó harci gépeket, írja a Politico. Név nélkül nyilatkozó kormányforrások azonban arra utaltak, hogy hónapok óta tervezik, hogyan kerüljék el az amerikai vámokat, ezért ebben a kérdésben engedhetnek. Ami fejfájás lehet Starmernek, mi van, ha Trump további amerikai élelmiszertermékek, például csirke és marhahús vásárlását követeli majd meg, hogy ne büntesse a brit exportot. Itt már olyat kéne lépnie, amivel még jobban elmérgesíteni a viszonyt az öröklési adó növelése miatt háborgó brit gazdákkal. Egyik támogatójuk, Nigel Farage, a Reform UK párt főnöke is kutyaszorítóba kerülne, mert választania kellene barátja, Trump és honfitársai között. Az amerikaiak kedvére tenni ugyanis azt jelentené, hogy el kéne fogadni a lazább, például hormonkezelt húst és klórral mosott csirkét engedélyező amerikai szabályozást. Starmer azt mondta, ez vörös vonal, nem lépi át. Jeremy Hunt, volt brit pénzügyminiszter viszont azt, Nagy-Britannia túl gyenge, hogy kereskedelmi háborúba bocsátkozzon Amerikával, még akkor sem célszerű visszavágni, ha Washington védővámokat vezet be. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A Migrációkutató Intézet igazgatója szerint az Egyesült Államok számára Afrika korábban sem volt prioritás, és most sem az. Van viszont 3 olyan terület, ahol jól definiálható az amerikai érdek. Masai Viktort, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját Exterde Tibor kérdezte.
Az egyik a globális hatalmi versengés, a második a terrorellenes küzdelem, a harmadik pedig a kereskedelmi kapcsolatok, illetve az afrikai ásványkincsekért folyó küzdelem, ez mindhárom prioritás az Egyesült Államok számára. Amit mindenki feszülten vár, az az, hogy az új adminisztráció elismeri-e vajon Szomáli földnek a függetlenségét, és megalakul-e az 55. más számítás szerint 56. független afrikai állam, ami egyes félelmek szerint ugye dominó effektust hozhat a kontinensen, hiszen több olyan térség van, ami szeretné elérni a függetlenségét.
Donald Trump elnöknek a módszerei, ezek Afrikában is érvényesek lehetnek? Teljesen másképp kommunikál területekről, érdekekről, mint a korábbi adminisztráció.
Ne feledjük el, Afrika számos országát vagy kifejezetten diktátorok, vagy örökös elnökök irányítják, akik valahogy mindig megnyerik a választásokat. Számukra sokkal egyszerűbb, hogyha egy az üzleti világból érkezett ember jön hozzájuk, aki nagyon világosan elmondja, hogy mit akar, és ők is világosan le tudják kommunikálni, hogy ezért mit kérnek cserébe, és nem kell foglalkozniuk azokkal az emberi jogi ügyekkel, amikre a Biden adminisztráció nagyon nagy hangsúlyt fektetett. Ez nem fog kikopni az USA megközelítéséből, de sokkal kisebb hangsúly fog rá helyeződni.
Kik lehetnek, milyen államok, milyen hatalmak az Egyesült Államok versenytársai, vagyis az amerikai érdeknek ellentartó hatalmak Afrikában?
Ugye világosan látszott az elmúlt évtizedben, hogyan tört elő Kína, India, Törökország, Oroszország, akár Brazília a kontinensen is épített ki pozíciókat. Ugye itt mindenki még mindig ilyen hidegháborús logikán gondolkodik, hogy meg ki kit fog kiszorítani a kontinensről. A nagy kérdés inkább az, hogy az USA mennyire tudja a már meglevő pozícióit megtartani, illetve valamennyire növelni ezeket. Világosan kell látni, hogy az USA-nak gyakorlatilag minden országban Eritreáját leszámítva talán döntőszava van a dolgok alakulásában. A gazdasági pozíciók az, amelyek gyengültek az elmúlt évtizedekben. Amerika számára Afrika nem volt kiemelt kereskedelmi partner, és az világosan látszik, hogy például a kritikus nyersanyag anyagokért zajló küzdelemben Kína elhúzott, de azért itt korai lenne még temetni az Egyesült Államokat. Látszanak azok a különféle kezdeményezések, amikkel az USA szeretne fölzárkózni ebben a versenyben is.
Donald Trump abban is egyértelműen kommunikál, hogy mit szeretne bármiért cserébe Ukrajnától, például ritka földfémeket. Afrikának van ilyen?
Persze, sőt, ugye a világ ritka földfém készletének a jelentős része itt található. Tehát ne felejtsük el a zöld átálláshoz és az elektromos autók forradalmához nélkülözhetetlen kobalt készletek 80%-a az Afrikában található, ugyanígy itt van a lítium készletek jelentős része. Tehát Afrikának van csere alapja, de hát nem csak a nyersanyagokra kell gondolni. Épületfa, óriási kiterjedésű potenciális mezőgazdasági területek, kőolaj, földgázkészletek, arany, gyémánt, tehát Afrikának lenne mivel megtenni az ajánlatait, hogyha az amerikaiak nem adnak jó ajánlatot, akkor lehet, hogy mások viszont fognak, és ugye ezzel ugye lehet egymással versenyeztetni a külső szereplőket.
Az örökös királyok, vagy a választást mindig megnyerők nem alkalmasak erre a szerepre? Hát ők stabilnak tűnnek, velük lehet tárgyalni, ők a következő 50 évre tudják biztosítani az üzletet, nem?
Ez így van, csak ugye ez az afrikai politikus generáció rájött már arra, hogy ezeket a nagyhatalmokat ki lehet játszani egymás ellen. Kitan Paul Kagame ruandai elnök, aki gyakorlatilag 1994 óta irányítja az országot, vasmarokkal, és ugye az látszik, hogy Kagame rezzenéstelen arccal utasít el kínai projekteket, ha azt látja, hogy nem elég jó minőségűek, és behívja helyette mondjuk a franciákat vagy az amerikaiakat, és hogy ez a másik oldalra is működik. Tehát, hogy az erősödő afrikai öntudat és politikai vezetés, ez azt is jelenti, hogy akármit már nem lehet megcsinálni az afrikai szereplőkkel sem, és érdekes volt, erre a kínaiak azért most előbb rájöttek, mint az amerikaiak. Nem véletlen egyébként, hogy a kínai-afrikai csúcstalálkozók rendszere sokkal kiépültebb és sokkal olajozottabban működik, miközben az Egyesült Államoknak az elmúlt kicsit több mint egy évtizedben összesen két darab Egyesült Államok-Afrika csúcstalálkozót sikerült létrehoznia, vagy összehoznia. Bele kell húzniuk, hogyha szeretnék ezen a területen utolérni a kínaiakat.
Az Európai Uniónak osztanak itt lapot, vagy az asztalról lehulló morzsákat tudjuk legfeljebb szedegetni?
Valahol a kettő között állunk, tehát az EU-nak mélyebb kapcsolatai vannak Afrikával. Az EU ott van az asztalnál, még akkor is, hogyha azt azért világosan kell látnunk, hogy az ütőlapokat azt nem az EU-nak osztják. Nem azért egyébként, mert erre nem lenne lehetőség, hanem mert az EU nem él kellően, és a tagállamok nem élnek kellően a nyomásgyakorlás eszközével, azzal a tranzakcionalista politikával, amit most a Trump adminisztráció be fog vezetni. Ugye azért, hogyha mi adunk valamit, azért cserébe elvárjunk valamit. Ugye nagyon világosan látszik ez például az Afrikából érkező irreguláris migráció esetében. Még akkor is, hogyha most talán az elmúlt egy évben látunk ebben elmozgást. Például ugye Németország most a több afrikai állam számára belebegtette azt, hogy felfüggeszti a fejlesztési támogatásokat, ha azok nem hajlandók visszafogadni azon állampolgáraikat, akik illegálisan tartózkodnak Németországban.
Itt ilyenkor az Európai Unió egyes államainak kell tárgyalni, mint mondjuk Olaszország is szokott Líbia ügyében meglehetősen kemény mondatokat mondani, vagy az Európai Uniónak, mint közösségnek kell valamit csinálnia.
Is. Hazatoloncolások azok kifejezetten tagállami hatáskörben vannak, de ne felejtsük el, az EU a világ legnagyobb donorja. Költségvetési ciklusonként nagyjából ilyen 70-80 milliárd eurót költünk el, és ennek jelentős részét a minket körülvévő régióra, beleértve Afrikát. Tehát itt két oldalról is lehet nyomást gyakorolni a kibocsátó régiókra, köztük Afrikára, hogy kicsit vegyék komolyabban azokat a jogi kötelezettségeket, amelyek az állampolgáraik felé terhelik őket.
De most erre több esélye lesz az Uniónak, hogy Donald Trump világosan megmondja, hogyha ad valamit, akkor azért mit kér az Európai Unió, csinálhatja ugyanezt?
Elméletben csinálhatná, én azért kíváncsian várom, hogy ez hogyan fog működni. Nem gondolom azt, hogy az európai tagállamok zöme most a Trumpi kottából fog játszani, még akkor is, hogyha elég világos, hogy ez lenne mind a tagállamok, mind az unió érdeke bizonyos területeken.
Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Kocsonya Zoltán nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Ignát Márk. Viszont hallásra!